Szeretettel köszöntöm a következő előadót, aki Zinger Magdolna, író, újságíró, tréner, mentálhigiénés szakember, gyásztanácsadó, a gyászolókat segítő Napfogyatkozás Egyesület elnökségi tagja, korábbi elnöke. Rendszeresen tart előadásokat különböző képzéseken, szakmai konferenciákon, hospice, gyász, válás és újrakezdés témakörökben. Szeretnék előjáróban pár mondatot mondani a könyvről, ami alapján fog Magdolna előadást tartani, ez a Veszteségek ajándéka című könyv. Életünk biztonsága törékeny, nem élhetjük le veszteségek nélkül. Le kell mondanunk kedves barátokról, megtaláltnak hit szerelmünkről, sőt talán meghit otthonunkról, értékes egészségünkről, szeretett hozzátartozónkról. Sokan, akiket súlyos veszteség ért, mindent szívesen eldobnának, ha visszakaphatnák, amit elvesztettek. Jó lenne megtanulnunk, hogy ne csupán megkeseredett túlélői legyünk saját életünk kisebb-nagyobb veszteségeinek, vagy olykor tragikus eseményeinek, hanem képesek legyünk észrevenni és elfogadni mindezek ajándékait is. Erről lesz szó a következő szűk egy órában, úgyhogy átadom a szót, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Képzéseket tartok, és a képzéseken belül van egy önismereti blokk, amikor azt a kérdést szoktam feltenni, hogy mi volt az a nagyon nehéz megpróbáltatás az életedben, vagy az a veszteség, amellyel megküzdöttél, és most büszke vagy rá. És hát az a nagyon érdekes, hogy majdnem minden csoportban előfordul, hogy valaki a válását említi, és azt mondja, hogy nagyon nehéz volt, nagyon keserves, de rendkívül büszke vagyok, hogy meg tudtam ezt lépni, és hogy utólag úgy értékelem, hogy minden szereplője jól járt, beleértve a gyerekeket is. Ugyanakkor mások meg azt mondják a válláshelyzetükre, elsősorban férfiakra jellemző az, hogy a házasságban a nőknek fontosabb valahogy a minőség, a kapcsolatnak a minősége. Férfiak azok úgy olyan jól el tudnak lenni a házasságban, és akkor a nők mindig mondják, hogy mind kellene változtatni, és mondják, és nem történik semmi. És aztán egyszer csak a nők beadják a vállókeresetet, és sajnos nincs visszaút. És ezek a férfiak, nagyon sok ilyen férfival találkozom, nem a képzések során, hanem jönnek hozzám egyéni tanácsadásra, és ők azt mesélik, hogy hát mondta a feleségem, hát mondta, de hát valahogy nekem, én nem hallottam azt úgy meg annyira. És mi történik ezután? Elkezdenek önismeretre járni, pszichodrámára, egyéni pszichoterápiára, és valami hihetetlen nagy személyiségfejlődésen mennek keresztül. És hát ez ugye a veszteség ajándéka, de ők azért úgy gondolkodnak erről, nagyon okosan, bölcsen, hogy mindezt azért jobb lett volna a házasságban megtenni. Természetesen nők is vannak ugyanilyen hasonló helyzetben. De tudjuk-e egyáltalán, hogy mi a veszteség? Akkor, amikor benne vagyunk, és úgy értékeljük, hogy Úristen, ez akkora veszteség, ami történt velem. Például elveszítjük azt az állást, amiről azt gondoljuk, hogy ilyen nekünk nem létezik, hogy lehetne itt erkölcsileg, szellemileg, anyagilag, minden szempontból tökéletes nekem, és akkor egyszer csak elveszítjük. Padlóra kerülünk, le vagyunk sújtva teljesen, majd eltelik egy kis idő, levonjuk a tanulságokat, és mit ad Isten, egy sokkal jobb állást találunk, és utólag azt gondoljuk, hogy hú, de jó, hogy a főnököm kirúgott, legjobb fej a főnök, mert hát most ilyen jó helyzetbe kerültem. Vagy elhagy a kedvesünk, az egy óriási nagy szerelmi csalódás, és akkor is azt mondjuk, hogy mert ilyen nekem soha többé nem lesz. Én legalábbis ezt mondtam egyszer 20 évesen, hogy nekem ilyen soha többé nem lesz, és hát sokkal jobb lesz. Van egy olyan könyvem, aminek az a címe, hogy Érző férfiak, és abban az egyik férfit úgy hagyta el a menyasszonya, hogy éppen az esküvő előtt, és nagyon durván, nagyon tragikusan, és szegény annyira rossz állapotba került, hogy pszichiátriára került, és nagyon hosszan lábadozott. Majd amikor sok évvel később készítettem vele az interjút egyéb veszteségeiről is, akkor ezt mondta. Nem vitt el a sors, az isteni gondviselés, vagy nem tudom mi, a teljes összeomlásig, csak éppen addig a határig, hogy tudjam ezt idővel valamiképpen hasznosítani. Muszáj volt, mert nem lehet az embert meggyőzni szavakkal, ha nem élem át, nem megyek át egy szűk csatornán, mint a születéskor, akkor nem történik meg a tudás elsajátítása. Én legalábbis így látom most már. Gyönyörű misztérium ez számomra. Ma már azt kell mondjam, nagyon szépnek látom az életemet, mindezekkel együtt. A megpróbáltatások, a veszteségek, a kudarcok szépen színezik, kontrasztolják, teljesebbé teszik az életet. Az életem könyvében ennek a történetnek a sorai alá vannak húzva vastag filccel, mert nagyon fontos számomra, sokat táplálkozom belőle. Ugye milyen szép? Súlyosabb esetben is megtörténhet, amikor úgy értékelünk valami átélt veszteséget utólag, hogy akár az egy sorsfordító ajándékká is válhat. Saját példámat is felhozhatom. Én 25 évvel korábban átestem egy rákbetegségen, és amikor felgyógyultam, akkor mentem el a hospice-ba önkéntesnek, akkor kezdtem el ott gyászcsoportokat vezetni, miután elvégeztem Polc Alennél a gyásztanácsadó képzést, és 10 évig abba se hagytam. És akkor kezdtem egyáltalán erre az útra térni, és ma azért vagyok gyásztanácsadó, mert 25 évvel korábban egy ilyen betegségem volt, és én igenis ajándéknak tekintem ezt a betegséget. Persze mondhatnánk azt, hogy de itt vagyok, meg egyben vagyok, és persze könnyen beszélek. De tudok olyan példát is hozni, ahol maradandók, sokkal súlyosabb maradandó károsodás is történt. Egészen hihetetlen a történet, hogy egy 20 éves lány látássérült lett, illetve hát teljesen elveszítette a szeme világát. És ő ezután tréningeket kezdett tartani hasonló sorsú fiataloknak. És úgy nyilatkozott, hogy sokkal boldogabb most az élete, mert korábban ő örömtelen életet élt, céltalant, üres volt az élete, egyszerűen nem találta a helyét a világban. És akkor, amikor elveszítette a látását, akkor viszont önmagára talált. Egészen hihetetlen, de több ilyen is van, nem csak kirívó ez az eset. Vagy hát mindannyian ismerik itt bizonyára Polc Alen nevét. Polc Alen, amikor már idős volt, és visszatudott tekinteni az életére, akkor azt mondta, hogy kirajzolódik számára egy térkép, és azt látja, hogy minden, ami történt vele, minden negatív esemény, a legszörnyűbb is, és a kudarcok is mind-mind arra szolgáltak, hogy terelték őt a hivatása kibontakozása felé. Talán olvasták az Asszony a fronton című könyvét, amiben, ha nem, akkor az egy kötelező olvasmány, és abban leírja azt, hogy 21-22 éves korában, akkor volt a második világháború, és beszorult egy front helyzetbe, ahol orosz katonák megerőszakolták nem egy, nem kettő, és egyéb bántalmazásoknak is ki volt téve. Ugyanakkor ő ott sebesülteket ápolt, megtanult szembenézni a halállal. És hát tudjuk ugye, hogy ő az, aki behozta Magyarországra a hospice-t, ő az, aki a gyermekeket segítette, a haldokló gyermekeket a Tűzoltó utcában. Vagy volt, amikor a szocializmusban felépített valamit egy-egy munkahelyen, játékterápiát, vagy bármit, majd jött egy új vezetés, vagy valamilyen felsőbb utasítás, és teljesen lerombolták azt, amit ő felépített. Ilyenkor ő szó szerint belebetegedett, tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy mindig kórházba is került. Természetesen ez az elszenvedett sérüléseinek is volt a következménye, amit a háború alatt elszenvedett. És hát mindig úgy érezte, hogy kész vége a világnak, és aztán mindig valami jobb lett, mindig valami felé terelődött. És amikor idős volt, akkor elmondta azt, hogy hogy minden pont úgy jó, ahogy történt. Azt is hozzáteszi persze, hogy nem akarja átélni, nem akarná még egyszer átélni ezeket a szenvedéseket, de mégis azt mondja, hogy annak helye volt, és az pont úgy jó volt, ahogy történt. De vajon egy olyan súlyos veszteség esetén, amikor a halál elválaszt valakitől, vajon akkor is működik-e ez a bölcsesség bennünk? Hát kinél igen, kinél nem. Például olvastam egy tanulmányban egy lelkésznek a vallomását, aki elmesélte azt, hogy meghalt a kislánya, és ennek következtében ő egy sokkal jobb emberré vált, empatikusabb, emberszeretőbb, a hivatását sokkal magasabb szinten volt képes végezni. De azt is hozzátette, hogy mindezeket sútba dobná, ha visszakapná a kislányát. Ugyanezt mondja Nyerges Attila, az ismerős arcok zenekar frontembere. Ő a YouTube-on meséli el, hogy 3 éves kisfia 3 nap alatt halt meg egy betegségben, egy váratlanul rátörő betegségben 3 nap alatt. Ez olyan kataklizmaszerű, rettenetes, lesújtó élmény volt számára, hogy erről mesél hosszasan. Majd elmondja az, hogy ő ma olyan ember, amilyen, azt a kisfia elvesztésének köszönheti. De hozzáteszi azt, hogyha a Jóistennek csak ez volt a célja, akkor hát jobb lenne, ha ez nem így lenne, ha csak az ő jellemformálása lenne a cél, akkor az a véleménye, hogy nagyon nem érte meg. De hát én mindenre tudok ellenpéldát is. Csókai András idegsebész nevét is nyilván mindenki ismeri. Ő az, aki most nemrég szétválasztotta a szijámi ikreket. Ő neki a legkisebb gyereke, azt hiszem a 4., úgy halt meg, hogy a születése napján várták a vendégeket, készültek az ünnepségre, és Csókai András kint a kertben játszott vele, fociztak, teniszeztek. Majd András bement a házba, és nem sokkal később szólították a kisfiút. Egyébként nem volt annyira pici, hogy ne lehessen kint, azt hiszem 8 év körüli volt, és hát nem találták a gyereket. És végül, amikor megtalálták, akkor a kerti medencébe, amiben csak pár centi víz volt, mégis arccal belefordulva belefulladt. Azért, mert ő epilepsziás volt, ami teljesen rendben, karban volt tartva, mégis megtörtént ez a dolog. Szintén az Érző férfiak című könyvemben interjú voltam meg őt, Csókai Andrást, és ő így vallott. Az a borzalmas zuhanás, ahova leestem, amikor a kisfiamat megtaláltam a 20 centis vízben, iszonyatosan megfulladva, ugyanakkor olyan misztikus tapasztalás is, ahova a sivatagi atyák rengeteg küzdelemben sok év után jutnak el, ha eljutnak egyáltalán. Ilyen sorsszerű szenvedéssel is Isten felé kell fordulni, bízni benne. Mert ha azt mondom, hogy Istenem, erre te sem tudsz nekem érzelmi választ adni, akkor semmi sem marad, hiába való a szenvedés. Van értelme a zuhanásnak, ha megtaláljuk az értelmét. Ha nem keressük, akkor ott maradunk beleragadva, és borzasztó nehéz élet vár ránk. Lehet a szép, becsületes élet, de egyszer s mint gyötrelmesen nehéz és örömtelen. Oda jutottam a kicsi halála kapcsán, hogy ennek az elképesztő szenvedésnek az eredményeképpen meg tudtam szabadulni a földi ragaszkodásaim jó részétől. Mindentől nem, hiszen ember vagyok, s amíg világ a világ, az ember ragaszkodik. Másrészt teret adtam legbelül a teljes kiüresedés által, ahova be tudott áramlani a Szent Háromság, így sokkal közelebb kerültem Istenhez. Ez a boldogság. Az életünk célja az, hogy különböző kanyarok után minél közelebb kerüljünk ahhoz, ahonnan jövünk. Megélt tapasztalat, hogy sokkal boldogabb vagyok, mint Marcika elvesztése előtt, mert sokkal közelebb kerültem a jó Istenhez. Mondhatnánk erre, hogy könnyű annak, aki hívő, de Egy Julien nevű francia szerzőnőtől is fogok idézni. Ő egy olyan édesanya, ő írta a Két kis lábnyom a homokban című könyvet. Az ő kislánya, amikor 3 éves volt, kicsattanóan egészséges, virgonc, aranyos kislány, kiderült róla, hogy olyan súlyos genetikai betegsége van, ami fokozatos romlást fog hozni, izomsorvadástól kezdve minden egyéb, és végül halálos a kimenet, nem lehet megmenteni. Ráadásul szegény kislány elég sokat szenvedett is. Erről az útról írt a szerzőnő, az édesanya. Boldog voltam, mielőtt ezek az események bekövetkeztek volna, de a boldogságom gyenge és törékeny volt, mert a körülmények határozták meg. Azoktól a rublikáktól függött, amelyeket egymás után kipipáltam. A legkisebb fuvallatra is megingott. Ez a fajta boldogság elillant azokkal az illúziókkal együtt, amelyeket az ideális életről dédelgettem magamban. Helyére maradandó, mély, megingathatatlan öröm lépett. Ugyanaz az öröm, ami a hányatott sorsú, sokat szenvedett, kiszolgáltatott Thaisban lakott, és segített abban, hogy boldog tudjon maradni. És ahogyan őt sem, most már engem sem akadályoz meg semmi abban, hogy szeressem az életet, szeressem mindennek ellenére. Mint láthatják, vagy láthatjuk, a veszteségek által növekedhetünk, bölcsülhetünk. De vajon szükség van-e a veszteségekre? Hogy ezzel azt állítom-e, hogy szükség van a veszteségekre? Hát Elizabeth Kübler-Ross azt válaszolja erre, hogy igen, és minden, ami történik velünk, az csak a gyarapodásunkat szolgálja, és örömmel kell üdvözölnünk. De én szívesebben hajlok Viktor Frank professzor vélekedésére, aki azt mondja, hogy a másik ember szenvedését minden módon meg kell akadályozni, vagy ha képesek vagyunk, mérsékelni kell. Viszont az az ő gyönyörűségesen szép tanítása, hogyha olyan sors ér bennünket, amin nem tudunk változtatni, például egy gyógyíthatatlan rákbetegség, akkor az a kihívás ér bennünket, hogy önmagunkat változtassuk meg. És hát ő nem csak a levegőbe beszélt, mert ő az, aki túlélte a koncentrációs tábort, és ő az, aki ott a táborban nem elembertelenedett, mint sok társa, hanem képes volt a saját sorsát győzelemmé nemesíteni. És azt tanítja ugye a logoterápiának a pszichoterápiás irányzata, meg az egzisztencia-analízis is azt tanítja, hogy az ember soha nem tudja elveszíteni teljesen a szabadságát, mert mindig minden körülmények között rendelkezünk egy belső szabadsággal. Erre tudok példákat is mondani, hogy bebizonyítsam ezt. Faludi György 1952-ben Recsken volt bebörtönözve, és persze nem kapott tollat, papírt, de hát szeretett volna verset írni, és a fejében rakta össze a gyönyörű verseit, és memorizálta őket. Így született meg a számomra legeslegszebb verse, de másoknak is talán kedvence, monológ életre, halálra. És ez egy nagyon hosszú, nagyon komoly vers, és képes volt ezt ő nem csak megalkotni, hanem memorizálni is, és a örömünkre megőrizni a következő nemzedékeknek. Szintén a belső szabadságra példa egy Szilárd nevű hajléktalan. Lehet, hogy találkoztak már villamoson, meg az utcán vele, ilyen rackás haja van, és a Fedél nélkül című újságot árulja. Én sokszor láttam őt, meg szóba is elegyedtünk, de amikor sokkal többet tudtam meg róla, az a Fedél nélkül című újságban egy hosszú interjú volt róla, amelyben megtudhattuk azt, hogy ő évről évre megnyeri a Fedél nélkül árusítási versenyt, de nem csak ebben tűnik ki, hanem az az ő célja, hogy érzékenyítsen, hogy közelítse egymáshoz a hajléktalanokat és a nem hajléktalan embereket. Látható ugye, hogy ő azért elég nehéz helyzetben van, és mégis képes a belső szabadságát megőrizni. Hesznának van a Félj bátran című könyve, és abban olvastam, hogy egy palesztin és egy izraeli édesapa hogyan szövetkezett a Szülők Köre című mozgalomhoz, vagy elnevezésű mozgalomhoz csatlakozott. Mindkét édesapa, ugye ők ellenségek elvileg, és mindketten elveszítették az ellenség által a gyermeküket. Az egyik kislány például egy sikeres matematika vizsga után ballagott hazafelé, és hátba lőtték egy gumilövedékkel. A másik gyermeket pedig egy robbantás alatt ölték meg. És ők ketten úgy gondolták, hogy nem a bosszúállást fogják magukban éleszteni, vagy életben tartani, hanem éppen ellenkezőleg elkezdtek együtt járni iskolákba, mindkét tábor iskoláiba, és a gyerekeknek próbálják azt mondani, hogy nem arra kell figyelni, amit a politika, a hatalom próbál gerjeszteni, ezt az ellenségességet, hiszen az emberek nem akarnak ott sem háborút, senki nem akarja azt, hogy a gyermeke meghaljon. És ez is egy nagyon szép példája az, hogy egy ilyen rettenetesen nagy tragédiát hogyan lehet győzelemmé alakítani. Hivatásomnál fogva ugye én gyászolókat segítek, és nagyon sokszor hallom azt gyászoló személyektől, hogy amikor kísérték a hozzátartozójukat a halálig vezető úton, mondjuk mert egy hosszabb betegségről van szó, nem egy váratlan halálról, hogy akkor mennyi mindent kaptak. Ugye ez egy nagyon nehéz időszak, fizikailag is, lelkileg is rendkívül megterhelő. Mégis nagyon sokan felismerik, hogy ez nem a halál várásának meddő ideje, hanem ez egy értékes idő. Ez alatt hihetetlen dolgok történhetnek. Van olyan távozó, aki azt mondja, hogy többet fejlődött ez alatt az időszak alatt, mint egész életében. Megtörténhetnek megbocsátások, egymásra találások, a kapcsolatok kisimítása, a szeretetnek a feléledése, nagyon-nagyon sok mindent, és nagyon sok tanítást is képesek ilyenkor átadni a távozók. De a legeslegszebb, amikor néhány gyászoló átéli, hogy a végén, amikor tényleg megtörténik az átlépés, hogy akkor átélnek egy csodálatos misztériumot, egy kegyelmi állapotot, és hogy innentől kezdve megszűnik a halálfélelmük. Ugye, aki ezt nem tapasztalta meg, vagy nem gyászkísérő, az nem is tudja ezt elképzelni, hogy ez lehetséges, mert mindannyiunkban van ugye egy kis távolságtartás, félelem, tabuvá vált a halál. Erre is felolvasok példát. Egy özvegy fiatalasszony meséli. Egész életemben rettegtem a haláltól. Már a halál gondolata is iszonyattal töltött el, és amikor a férjem megbetegedett, nem csak azzal kellett megküzdenem, hogy elveszítem, hanem a saját szorongásommal is. Vele voltam a végső pillanatban, szorosan öleltem, amikor utolsót sóhajtott. Ez a sóhaj örökre elfújta a halállal kapcsolatos félelmeimet. Különösen gyermeküket elveszítő szülőknek vannak hasonló tapasztalataik, amikor karjukban tartják a gyereket, aki meghal, gyermeküket. A karomban tarthattam a kislányomat. Erről senkinek nem tudok mesélni, mert megütközést keltenék, az ilyesmit nem értik az emberek. Ez egy kegyelmi állapot. Nincs benne fájdalom, nincsenek miértek, nincs lázadás, harag, kétségbeesés, hanem végtelen békesség, emelkedettség érzése az időtlenségben. Nem hinném, ha nem tapasztaltam volna meg, hogy lehetséges, hogy egy anyára nem szakad rá mázsás súllyal a veszteség brutalitása, hanem béke árad szét a lelkében. Hát hogy lehetséges ez? Én azóta nem félek a haláltól, megszelidült. Egy másik édesanyja vallomását is felolvasom. Amikor Máté meghalt, nagyon szomorú voltam. Ugyanakkor hihetetlen katarzis élmény is volt, megtisztulás, áldott idő. Nem kívántam emberekkel találkozni, mert olyan óriási megtisztulást éltem meg, hogy szinte féltem, hogyha kimegyek a világba, és hozzám szólnak mások, akkor eltűnik ez a szentség. Áldottnak éreztem magam. El sem lehet mesélni, mert az ilyesmire csak suta szavaink vannak. De az biztos, hogy erre úgy emlékszem, mint az egyik legnagyobb dologra, ami csak történhet velem. Rengeteget szenvedtünk, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De igen jó volt, hogy volt nekünk Máté. Nagy áldás. Az egész életemet máshogy fogom nézni. Eddig is tudtam, hogy hol vannak az értékek, de most még inkább átrendeződtem. Nem ítélem el azt, aki máshogy dönt és megválik a beteg magzatától. Nem látjuk előre azt a hatalmas ajándékot, amihez hozzájuttat a gyermekünk. Akiknek így elmegy a babájuk, ahogy Máté, ilyen kegyelemmel teljesen, azok soha többet nem félnek a haláltól. A szenvedéstől igen, de a saját halálunktól nem. Én sem félek. Majd ha rám néz a halál arca, akkor látni fogom, ahogy mögötte felragyog Máté mosolya. Mitől félnék hát? A pszichológia poszttraumás növekedésnek nevezi a komoly kihívást jelentő élethelyzetekkel való megküzdést, illetve a megküzdés nyomán bekövetkező pozitív változást. Már korábban is, ezt nem régóta kezdték kutatni, körülbelül a 90-es évektől, Tadashi és Calhoun kezdte meg az empirikus kutatását, de már ő előttük is, ugye hosszú évszázadokra visszamenőleg is a filozófusok, a lelkészek vallásfilozófiában megtalálható volt az, hogy a szenvedés által növekedhetünk. De ezek a kutatások csak nemrég kezdtek el. És azt találták, hogy nem arról van szó, hogy a trauma közvetlen eredménye a növekedés, hanem az a lelki munka, az a lelki megküzdés, amin keresztül megy a traumát elszenvedett személy. Vagyis nem adják ingyen, nem adják azonnal, azzal együtt, hogy mint egy ilyen csomagot, hogy tessék itt a trauma, és itt van hozzá az ajándék, hanem egy ilyen nagyon-nagyon komoly munka eredménye ez. Közösen mindenki úgy vélekedik erről, hogy értékelik azt, ami bekövetkezett. És hát mik ezek? A kutatások ötféle ilyen pozitív hatást mutattak fel. Az egyik, hogy melegebb, intimebb emberi kapcsolatok következnek be ezután. Hát erre mondtam példát már az elmúlt percekben jócskán. Aztán megnövekszik az erő, a saját erő, erre is mondtam példát, igaz, hozzáteszik, hogy a sérülékenység egyidejű megjelenésével. Aztán megváltoznak a prioritások, hogy mi a fontos az életben, és mi a kevésbé. Meg az élet értéke megnövekszik. Amikor az én apukám meghalt, akkor emlékszem, hogy a temetésen éltem azt át, hogy pont ezeket, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, hogy sokkal fontosabb, mint ahogy én élek. És akkor elhatároztam, hogy minden hónapban egyszer összehívom a családot, de nem a szűk családot, hiszen mi együtt vagyunk, hanem tágasabbat, és megvendégelem őket, és hogy építem ezt a fontos rokoni kapcsolatot. És ezt hosszú évekig csináltam is, és apukámnak köszönhetem, az apukám halálának, hogy a család aztán ilyen szorosan együtt tudott lenni. Új lehetőségek és életpályák választása. Hú, hát nagyon sok ilyen emberrel találkozom, mert a képzésekre, gyászkísérő képzéseket csinálok, és oda nagyon sokszor jönnek olyan emberek, akik átéltek akár egy nagy veszteséget, akár több kisebb-nagyobb veszteséget, és pályát módosítanak, holott akár valami nagyon magas beosztásban és nagyon-nagyon jól kereső állásuk van, de azt kezdik érezni, hogy nem biztos, hogy egy multicég jövedelmének a gyarapítása az ő életcéljuk, és sokkal inkább szeretnének valami közvetlen emberi kapcsolatban tevékenykedni. És az utolsó, a spirituális fejlődés, amiket így feltártak, hogy az a növekedés miben mutatkozik meg. Tehát az ötödik a spirituális fejlődés. Jött hozzám egyszer egy olyan édesapa, akinek a harmadik, legkisebb gyerekét elütötte a hév, amikor jött haza az iskolából. És én hozzám már akkor jött el, amikor már túl volt a gyásznak az akut szakaszán, és elmesélte azt, hogy ő olyan életet élt, hogy nagyon igyekezett jó munkát végezni, nagyon jó családapa volt, nagyon szép családi életet éltek, kirándultak, hangversenyre jártak a három gyerekkel együtt, tehát minden ilyen nagyon kerek volt és szép, viszont soha nem tett fel magának olyan kérdéseket, amelyeket most tesz fel, hogy miért vagyunk a Földön? Miért jöttünk? Van-e valami küldetésünk? A lélek túléli-e a testet? És hogy most kezdett ilyen irányban tájékozódni, és valahogy az egész univerzum kitágult számára, és nagyon szép neki ez a spirituális fejlődés, amin most jár. Hogyha ér egy veszteség bennünket, akkor először el kell gyászolnunk. Az nem úgy van, hogy csak úgy odaállunk, vagy tovább tudunk lépni, hanem sajnos, vagy nem sajnos, elég sokáig tart, amíg sikerül újra összerakni saját magunkat. A gyász viszont rákényszerít a változásra. A halállal foglalkozó jeles szakemberek ezt állítják és mondják. Például Verenakászt, ő azt mondja, hogy bármilyen paradoxonnak is hangzik, a gyász gyógyír számunkra, mert változásra kényszerít. Judith Tattelbaum, szintén gyásszal foglalkozó szakember, ő pedig azt mondja, hogy a gyászban az értelem megtalálása az a szenvedésnek és a kétségbeesésnek az ellenszere, és hogy a személyes fejlődésünknek a hágcsója lehet. Elizabeth Kübler-Ross nevét már említettem, ő pedig azt a vágyát fejezi ki, hogy bárcsak mindenki tudná, hogy bármilyen csapás ér bennünket, beleértve azt, amikor azt mondjuk, hogy jobb lett volna meg sem születni, hogy az is a növekedésünket szolgálja. Sokszor döntés kérdése is, hogy merre haladunk, hogy inkább áldozatok maradunk, vagy felismerjük annak a hatását, hogy ami történt velünk, abban van jó is, és azt tudjuk esetleg hasznosítani, mint a energiákat, mint a viharnak, vagy nem tudom, szélnek az energiáit. A veszteségeknek a megélésére azonban bátorságra van szükség. Bátorság arra, hogy ismét merjünk hinni, ismét merjünk remélni, ismét merjük megnyitni a szívünket a szeretet felé. Mert hogyha félünk, akkor csak végig óvatoskodjuk az életünket. Ha meg akarjuk óvni magunkat egy újabb veszteségtől, akkor elzárjuk magunkat az élet nyújtotta örömöktől és ajándékoktól. Ehhez kívánok magunknak bátorságot. Köszönöm szépen!
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.